Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most a Bibliából, az Új Szövetségből, amikor Jézus megparancsolta a kerességet. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor egy kis gyermeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hangos szóval feleljünk. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy egy kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztény anyaszent egyháznak? Ha így van, hangos szóval azt feleljük, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd egykor ő maga önként tegyen vallomást a konfirmációban a gyülekezet színe előtt. Ha így van, hangos szóval feleljük, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, és a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ami Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága, szerető mennyei édesatyánk, hogy szereteted sokféle jele között ott van, hogy megajándékozol bennünket egy új élettel, Így köszönjük ezt az ajándék gyermeket, aki egészen tőled van. És köszönjük, hogy teljesen ránk is bíztad az ő kis életét, szülőkre, keresztszülőkre, nagyszülőkre. Roskasztóan nagy feladat ez, Urunk. Gyermeket nevelni, felnevelni, hogy emberré legyen, boldog emberré legyen, hogy a tiéd legyen. Megvalljuk neked, hogy nem vagyunk alkalmasak erre. De köszönjük, hogy te alkalmassá tudsz tenni bennünket erre. Így könyörgünk most a család tagjaiért, édesanyáért és édesapáért, és keresztszülőkért, hadd lehessenek áldott eszközök a te atyai kezedben ezért a gyermekért. Áld meg, amit cselekszünk, amikor megkereszteljük őt, és a te szeretett szövetségedbe befogadod. Áldó és óvó kezedet tartsd mindvégig felette, hogy felnövekedhessen, és egyszer a tiéd legyen igazán. Szenteld meg a keresség szentségével az ő drága életét. Amen. Tessék karra venni őt. Mi a kicsi keresztneve? Cecília Gréta. Cecília Gréta, keresztellek én téged az atyának. Egy kicsit még ide. A fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Tessék itt maradni. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg a te életedet, hogy növekedj fel szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Ámen. Tessék vele kimenni. Foglaljunk helyet, testvérek, és tekintettel a nagy melegre kivételesen az Isten tisztelet egész hátralévő része alatt mindvégig maradjunk ülve. Hadd jelezzem azt is, hogy a főbejáratnál és az oldalsó bejáratnál üdítőt és hideg ásványvizet helyeztünk el. Ha valaki úgy érzi, hogy szüksége van rá, ne zavartassa magát Isten tisztelet alatt is, bátran álljon fel és menjen oda érte. Ha valaki úgy érzi, hogy megszédült, vagy nem érzi jól magát, szólítsa a mellette lévőt, és ne várjuk meg, hogy valaki igazán rosszul legyen. A kijáratoknál presbiterek készséggel állnak rendelkezésre, és segítenek mindenkinek mindenben. Készüljünk Isten igéje meghallására, és tehát mostantól kezdve végig ülünk, majd csak a himnusz alatt állunk fel. Énekeljük a 434. számú dicséretet, annak mind a négy versét. Az első vers így kezdődik: vezess Jézusunk, s véled indulunk. Thank you. Maradjunk tehát a helyünkön, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hálaadással és örömmel jöttünk-e nagy melegben is te hozzád, jöttünk szent színed elé, hogy beszélgess velünk. Úgy szeretnénk érteni, jól érteni téged és a te akaratodat. Szeretnénk érteni és befogadni a te gondolataidat, mert tudjuk, hogy a te gondolataid életet hordoznak, hogy a te akaratod, szavad válaszokat ad, kiútat mutat, megoldást teremt, vigasztal és megbátorít. Könyörgünk külön is ezen az Isten tiszteleten most a Dömsödön lévő fiataljainkért, akik az egész hetes konferencia záró Isten tiszteletén vannak. Köszönjük mindazt, amit a te lelked kimunkált közöttük, a jelen és a jövő gyülekezet tagjaiban, és kérünk, hogy a mai Isten tiszteleten a szívekben született döntéseket, szent akarásokat pecsételd meg. És kérünk önmagunkért is, szentelj meg bennünket, hogy szentek lehessünk. Figyelünk rád, Urunk, szólj hozzánk. Amen. Testvérek, két helyről olvasom Istennek igéjét. Egyrészt az Ószövetségből, Mózes első könyvéből, az első könyv harmadik részéből, a 8. verssel kezdődő és a 11. verssel bezáródó igeszakaszból, majd az Új Szövetségből is fogok olvasni az első Jánosi levélből egyetlen egy igeverset. És Ádám és Éva meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és ezt mondta neki, hol vagy? És ő így válaszolt, szavadat hallottam a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. És mondta az Isten, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy, avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? A másik igehely János közönséges első levele 4. részében van, annak a 18. verse. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Kedves testvérek, ifjúságunk harmadik nyári tábora Dömsödön volt, illetőleg még részben van is a mögöttünk lévő héten, és ahogy imádkoztunk is, ma egy záró istentisztelet van, aztán még este a szokásos tábortűz, amelynek alkalmával mindenki elmondhatja majd, hogy a héten milyen lelki ajándékokat vett az élete. Nagyon izgalmas volt a fiatalok dömsödi hetének a témája, és nagyon aktuális volt. Ez volt a központi gondolata, hogy a belső szabadság. És az volt az igéjük, hogy mert ti szabadságra hívattatok el, atyám fiai. És a belső szabadságról szóltak az előadások, kitűnő előadók érkeztek a táborunkba, dr. Balla Péter, Kis László Takaró Károly, dr. Hegedűs Lóránt, Takaró Mihály, és a pénteki napra engem hívott meg az ifjúság, és azt a feladatot kaptam, hogy erről a témáról beszéljek, tartsak előadást, hogy szabadság a félelmeimtől. Bevallom őszintén, én nem gondoltam, hogy erről én ma prédikálok itt, de az alkalom végén a fiatalok kérték, hogy írjak egy igehirdetést erről a témáról, és mondjam el ma a felnőtt gyülekezet előtt. Hát ez történik most. Igehirdetésemnek ez a címe, szabadság a félelmeinktől. Amikor kimondom ezt a szót, hogy szabadság, akkor azt nem politikai, nem filozófiai, nem szociológiai, és egyáltalán nem jogi értelemben gondolom és használom, hanem kizárólagosan lelki értelemben használom azt. És kimondottan arra a belső szabadságra gondolok, amit az apostol így fogalmazott meg a Galatákhoz írt levélben, hogy ti szabadságra vagytok atyám fiai elhívva. Ti Isten gyermekei, szabadságra vagytok elhívva. És amikor az apostol ezt megírja, akkor erre a bizonyos belső lelki szabadságról beszél, ami több, mint a filozófiai, a jogi vagy politikai szabadság. Mindegyiknél több az ember belső lelki szabadsága. Erre a belső szabadságra meggyőződésem szerint eljutni csak egyetlen egy úton, módon lehet. És ha az ember ezt az egy utat és módot nem fogja megismerni, akkor az életét meg fogják határozni a szabadsággal szemben való megkötözöttségei és az ebből fakadó félelmei. És egy életen át fog úgy élni. Egyetlen egy út vezet ehhez a belső szabadsághoz. És ezt Jézus maga fogalmazza meg, amikor azt mondja, akit a fiú, azaz én, mondja Jézus, megszabadítok, az valósággal szabad lesz. Jézus azt mondja így ki önmagáról, hogy az ember belső lelki szabadságához ő az egyetlen lehetőség. És nincs más. Én amikor Isten valakit az utamba hoz, úgyhogy soha nem is ismertük egymást, és egyszer csak elkezd nekem valaki a maga élete sokféle gondjáról, terhéről beszélni, egészen biztos, hogy a kezdet-kezdetén az illető nem is érti, hogy miért mondom, hogy gyere templomba és hallgasd Isten igéjét. Ő nem ezt akarja. Aki fölkeres egy lelki gondozót, egy papot, az nem Isten igéjét akarja hallgatni. Az úgy gondolja, hogy esetleg a pap valami mást is tud mondani, mint a pszichológus vagy a pszichiáter, és segít neki a maga összegabajodott lelki életében utat találni, szabadságot találni. És én mindenkinek azt mondom, hogy gyere, hallgasd Isten igéjét. És időre van szükség, hogy megértsék azok, akik ennek kiteszik magukat, hogy én ezt azért teszem, mert csak akit Jézus szabadít meg, a maga benső, különböző, rendezetlen, összegabajodott, megfertőződött, tisztátalan, leterhelt lelkétől, az lesz szabad. A pszichiáter sem tudja azzá tenni, és a pszichológus sem. És önmagában a pap sem. Azt mondja Jézus, akit én megszabadítok,
az valósággal szabad lesz. Mert kedves testvérek, vannak félszabadságok, szabadság ízek és szabadság illúziók. De ezekről mindig kiderül, hogy hasonlítanak a pórázon lévő állat szabadságára, amelyik relatív, mert csak addig tart, amíg elérkezik a határpontig, és megrándul a póráz, és nincs tovább. Amikor Jézus azt mondja, hogy akit én megszabadítok, az valósággal szabad lesz, akkor tanuljuk meg ennek a lelki szabadságnak a lehetőségét, önmagával kötötte össze Jézus. Aki persze úgy érzi, hogy ő lelkében, benső emberében szabad, az mostantól kezdve csak szenvedje el, hogy itt ül, de ne figyeljen. Mert nincs értelme. De aki őszinte mer és tud lenni önmagához, és meg tudja mondani önmagának, hogy bizony engem sok minden kötöz, én nem vagyok egy szabad lélek, az meg figyeljen nagyon. Mert Jézus az egyetlen lehetőség, hogy a görcseimből, a megkötözöttségeimből, a félelmeimből, a leterhelt dolgaimból, az összegabajodott életemből kioldjon. És nincs más. Az lesz valósággal szabad, annak lesz belső szabadsága, akit Jézus meg tud szabadítani, aki engedi Jézusnak, hogy benne ezt elvégezze. Ez a belső szabadság, testvérek, nem azt jelenti, hogy függetlenség. Szó sincs függetlenségtől, függetlenségről. Ezer és egy dologtól függ az életünk. Függ attól, hogy hova születtem. Függ az egészségemtől, függ a pénztárcámtól, függ a körülményeimtől, függ a társadalomtól, ami körülvesz. Ezer és egy dologtól függünk. Az a csodálatos abban a bizonyos jézusi szabadságban, hogy bár az életem ezer szállal, ezer dologtól függ, amikor Jézustól kapok lelki szabadságot, belső szabadságot, akkor az a függetlenség, vagy a függőségeim ellenére valóság lesz. Valóság lesz. Bár ezer dologtól függ az életem, mégis azok ellenére is létezik ilyen. Bármilyen nehéz körülmények között is kell élnem, lehet szabad lélekkel azok között élnem, akit a fiú megszabadít. Az valósággal szabad lesz. Most testvérek, fordítsuk a figyelmünket arra, hogy hogyan végzi ezt a szabadító munkát Jézus. Ezt a valóságos szabaddá tételt Jézus. Azt kell először megérteni, hogy ehhez a belső szabadsághoz soha nem a körülményeimet változtatja meg Jézus, hanem engem. Mi úgy gondoljuk, hogyha az életünk valahol megbicsaklik, megromlik, hogy ennek oka a körülményeimben van. Jézus pedig nem a körülményeimet akarja megváltoztatni, hanem engem akar megváltoztatni a körülményeim között. Mert a belső szabadságom nem a körülményeim változásától függ. Ó, de tudunk haragudni emberekre és eseményekre, történésekre, akiket tulajdonképpen kimondva, kimondatlanul vádolunk a sikertelen, az elbukott, a tönkrement dolgainkért. Ha most azt mondanám, írd le egy papírra, hogy ki hibás az életedben elrontott dolgokért, ó Istenem, milyen listákat tudnánk írni. a férjem, a feleségem, az anyósom, és az, hogy oda születtem, és az, hogy úgy kell élnem, és az, hogy így történt az életem. És ezért harcban állunk emberekkel, és harcban állunk az életünk körülményeivel, és azt gondoljuk, hogy ez értelmes harc. Nem jöttél még rá, hogy teljesen értelmetlen és eredménytelen. És egy új világba áthelyeznének. És akikre haragszol az életed nehéz dolgaiért, azokat soha többé nem látnád. Azt hiszed, szabad lennél? Hát ezt hiszi a legtöbb ember. És ezért gőz erővel, ügyes, kevésbé ügyes praktikákkal próbál harcolni a szerinte őt életét leterhelő, keserítő emberek és élethelyzetek, körülmények ellen. Nos, Jézus nem a körülményeimet változtatja, hanem engem akar megváltoztatni a körülményeim között. Ez az út én rajtam keresztül vezet. A belső szabadságomban az egyetlen akadály én vagyok. Senki más. Ezért Jézus nem a körülményeimet, hanem engem akar formálni. Senki nem áll a lelkem belső szabadságának útjába. Egyedül én. Senki más. Bennem kell valaminek történnie, hogy igaz legyen rám is, amit Jézus mond, akit a fiú megszabadít, az végre valósággal szabad lesz. Hogyan jutok el ide? Mitől kell megszabadulnom? Mitől kell kioldódnom? Hogyan jutok el a belső szabadságomig? Nos, kedves testvérek, Isten ígéje azt mondja, a múltam lezárásával. És valami olyasmi ez, mint amikor valaki egy ajtót becsuk maga mögött, és a becsukott ajtó valamit kétfelé választ. Ajtón innen, és ajtón túl. Amíg a múltam mindig belefolyik a jelenembe, amíg a múltam engem kötöző terhei, lelki bajai, mondom biblikus szóval, bűnei, mindig átfolynak a jelenembe, és velem járják a napjaimat. Addig nem jutok el a lélek szabadságára, a belső szabadságra. Addig marad a harcom a körülményeimmel és emberekkel, akiket vádolok. A lélek szabadságához egy út vezet, testvérek, a múltam lezárása. A lezáratlan, rendezetlen dolgaim, belső szabadságom megszületésének útjába állnak. Lezárni a múltat. Segítek, ha valaki úgy gondolja, hogy nem érti. Segítek, ha valaki úgy gondolja, hogy nem érti, ez rá hogyan vonatkozhat. Szabaddá lenni a múltamtól, a lelki sebeimtől. Iszonyatos mennyiségű lelki sebet hordozunk, mert bőven kapunk belőle. Mindnyájan.
Sokszor olyanoktól, akiktől a legkevésbé várjuk. Sokszor olyan mély sebeket, hogy nem akarnak beheggedni. Iszonyatosan tudnak fájni. És le tudják terhelni úgy a lelkemet, hogy úgy érzem, belepusztulok, ha minden így marad. A lelki sebeimtől szabaddá lenni, a botránkozásaimtól. De meg tudunk ütközni a másikon. Hogy föl tudunk háborodni a másik életén, a szerintünk való erkölcsén, vagy erkölcsi kihágásain. Szabadság az önzésemtől, hogy végre rányílik a szemem a másik emberre. Szabadság a biztonság vágyamtól, hogy úgy szeretem biztonságba tudni mindenemet, és semminek nem teszem ki magam. Szabadság az örökös győzni akarástól, ami mindig azt jelenti, hogy le kell, hogy győzzem a másikat, de legalábbis meg kell, hogy győzzem az igazamról. Szabadság a bezárkózásaimtól. Attól, hogy még akik között élek, azok se tudják, hogy ki vagyok én igazán. Mert bezárkózom. Szabadság a bűneimtől, a félelmeimtől. Fontos dolog, testvérek, a félelmeinktől való szabadság, mert eszmélődésünktől mind máig félelmek és szorongások kikövezte úton járunk, mindnyájan. És azt olvastam az igében, hogy a félelem gyötrelemmel jár. Ez látszik meg az arcunkon. Ez látszik meg a mozdulatainkon. Hogy tele vagyunk gyötrelemmel. Mert Isten igéje nem téved. A félelmeink gyötrelemmel járnak. Ezért alszunk nyugtalanul. Ezért kevés a nyugtató és az altató. Ezért nem elég a kábító. Mert a félelmeink gyötrelemmel járnak. Ezért van tele, testvérek, a Biblia Isten igéjével, hogy te pedig ne félj. Állítólag valaki megszámolta, hogy 365-ször van leírva a Bibliába ez. Ahány nap. Ne félj. És jó dolog, mikor emberek mondják nekem egy élethelyzetben, hogy ne félj. De sokkal több az, amikor Isten mondhatja a szívembe, a lelkembe valamire, hogy te pedig ne félj. Nagy szükségünk van rá, hogy meghalljuk Isten szájából. Ne félj. Ne félj, mert megváltottalak. Sok embernek egyáltalán nincs bizonyossága afelől, hogy üdvössége, bűnbocsánata és örök élete van. Maga se tudja, hogy amit ő hitnek nevez, elége Isten szerint is. Ezért fontos, hogy Isten mondhassa meg, elég néked az én kegyelmem. Hogy Isten mondhassa meg, hogy ne félj, megváltottalak, te már az enyém vagy. Ne félj és ne rettegj, mondja egy más helyen. Én veled vagyok. Milyen jó, amikor Isten mondhatja a szívembe egy nehéz élethelyzetbe. Én veled vagyok. Ne félj. Ne félj, csak higgy, mondja Jézus.
Ami azt jelenti, hogy bízd bátran önmagadat én rám. Azért mondja el ennyiszer Isten a Bibliában, hogy ne féljek, mert Isten nem akarja, hogy féljek. Mert Isten nagyon jól tudja, hogy szükségem lenne félelemmentes életre. És hogy a félelem gyötrelemmel jár. Testvérek, a Biblia szerint csak két dologtól kell az embernek félni. Most előre megmondom, ezektől nem szokott az ember félni. És azt mondja a Biblia, ott meg félnek az emberek, ahol nem kellene. Azoktól nem félünk, amitől kéne, és félünk egy csomó dologtól, amitől meg nem kellene. Na nézzük, mit mond a Biblia. Két dologtól kell csak, idézőjelben mondanom, félni az embernek. Az első a zsidókhoz írt levélben van megírva. Rettenetes dolog az élő Isten ítélő kezébe esni. Hát ettől félni kell. Ugye mosolyognak rajta az emberek. Isten ítélet. Tididim. Azt mondja ige, az ige rettenetes dolog. Ettől félni kell. A másik, Jézus azt mondja, ne attól féljetek, aki megöli a testet, hanem attól féljetek inkább, aki megölheti a testeteket és a lelketeket is, a gehennára adva azt. Ezektől mi nem félünk. Gonosz, ördög, gehenna, régi mesék. Nem mesék. Ettől a kettőtől kéne félnünk. Isten ítélő kezébe esni, és az ördög hatalmába megmaradni. Hát ezektől nem félünk. Amiktől félünk, azok pedig gyötrik a lelkünket. Megkínoznak, kétségbe ejtenek. Isten ígéje azt mondja, ezektől nem kéne félned. De jól mondja az ige, ott félnek az emberek, ahol nem kell. Szabadság Jézus által. Testvérek, fontos dolog azt is megérteni, és ezért olvastam az Ószövetség ígét. A Bibliában ott jön először ez a szó, hogy félelem, hogy mitől kezdett először félni az ember. És ha megértjük, hogy mitől és miért kezdett először félni az ember, akkor a saját félelmeinket is jobban értjük. Azt mondja Ádám Istennek, miután elkövette a lopást, a tiltott fáról. Szavadat hallottam, és megfélemlék. Itt hangzik el először a szó a Bibliába, félni. Azt mondja el Ádám, hogy a félelem úgy született meg az emberiség életében, az ember életében, hogy Isten mondott valamit, az ő szava, a jelenléte, és az, hogy amit elkövetett Ádám tudatosult benne, ezt hívjuk bűntudatnak, és a félelem úgy születik, hogy bűntudat és várása annak, hogy Isten megbüntet. Ezért hívja elő az Isten, miért bújtál el Ádám? Miért rejtőztél el? A bűn tudata és a büntetés várása. Ez szülte a félelmet. Elkövettem valamit, és annak lesz következménye. Így születik a félelem. Testvérek, félelmeink bőven vannak. Félünk emberektől, eseményektől, ismeretlentől, betegségtől, fájdalomtól, haláltól, a sor rendkívül hosszú, de minden félelmünk mélyén van egy ős ok,
És ugyanaz az ok, ha megszűnik, megszűnnek a félelmeink. Ez az ős ok, hogy elszakadtunk az Istentől. Azért félünk gyötrődve annyi mindentől és annyi embertől. Nincs Istenbe vetett hitünk, hogy Isten van, tud rólam, gondomat viseli, szeret, fontos vagyok neki. Nem hisszük. És aztán félünk, mert folyamatosan követünk el bűnöket. Folyamatosan. Azt mondja a heidelbergi káténk, hogy naponta csak szaporítani tudom a bűneimet. Ehhez értünk. Prímán. Mindannyian. És az elkövetett bűn után ott lesz bennem a bűn tudata, akármit csinálok vele. És az az érzés, hogy ezért engem valaki megbüntet. Tudom, mit tettem, és tudom, hogy lesz következménye. Testvérek, nagy szükségünk van a szabadító Jézusra, a bűneinkből és a félelmeinkből, mert a félelem gyötrelemmel jár. Például azzal, hogy az ellenségeskedés falait kezdem építeni magam körül, végül befalazom magam. A félelem gyötrelme azzal jár, hogy kényszeres igyekezet lesz bennem, hogy meg kell, hogy feleljek az embereknek. Kényszeres tetszeni akarás születik a félelmekből. Aztán az erőszak kényszere születik a félelemből. Aztán a félelem természete, hogy bujdosóvá tesz. Elrejtőzöm Isten és emberek elől. Ismer bennünket igazán a feleségünk? A férjünk? A gyerekeink? A testvéreink? A barátaink? Nem csak egy arcot látnak, s amit én engedek láttatni? Elrejtőztem előled, mondja Ádám Istennek. A félelem elnyom és fékez. Nem engedi kibontakozni bennem azt, amiben Isten gyönyörködni akar az életemben. A félelmeinek aztán ilyen következményei lesznek, hogy azok kezdik el irányítani az életemet, a félelmeim. A múltban kapott bántások és sebek, a megaláztatásaim. Észre se veszem, hogy egyszer csak lelkem vezetőivé lesznek. Meghatározzák az emberi kapcsolataimat, a kimondott szavaimat, a lelkemben fogant indulatokat. Meghatároznak engem a sebeim. És az Isten azt akarja, hogy ne a félelmeim vezessenek. Ő azt akarja, hogy azoktól szabad legyek. És ezt úgy végzi az Isten, és a vége felé fordulok, hogy a szeretetével elkezd előcsalogatni engem. Onnan, ahova elrejtőztem. Isten és emberek elől. A lelki szabadságon felé pedig az első lépés az, hogy elkezdek bízni Istenbe. Óriási rizikó, csodálatos eredménnyel. Elkezdek egyszer bízni Istenbe. Egyszer egy gyerek azt kérdezte tőlem egy hittanórán a bizalomról, hogy mit jelent bízni. Mondom, figyelj ide, itt a pénztárcám. Odadom neked.
használj belőle annyit, amennyire szükséged van. Bízom benned, hogy nem lopsz el belőle, hogy nem csapsz be, hogy tényleg csak annyit veszel, amennyi kell. A félelmeimtől való belső szabadságom útján az első lépés, tudatos lépés az, hogy bízom, bízni kezdek Istenbe. Aki azt akarja, hogy a szeretetével kioldjon a rögzültségeimből, a görcseimből, a fenntartásaimból, az örökös előítéleteimből. Hogy elkezdjek bízni a másik ember nagyszerűségében. Ez nem egy szemét, ez nem egy mocsok, ez nem egy dög. Aki a legnagyobb csodálatomra még mindig él, pedig az ilyennek nem kéne már élnie. Isten elkezdhet kioldani a félelmeidből, akkor meglátod, hogy a világ nagyszerű, hogy a másik ember annyi csodát hordoz, akiben te már mást nem látsz, csak életed megkeserítőjét. És végre meg fogod látni, ha Isten kezd kioldozni, és boldogan vállalod az értékeidet, a szépségedet, amiket Istentől kaptál. Isten ki akar oldozni minden félelmedből, és el akar vinni az ő személyes jelenlétéig. Ha megmozdulsz egyszer, akkor átéled, hogy a szeretet kiűzi, bibliai igét idézek, a szeretet kiűzi a félelmet, de csak az. Szeretni annyit jelent, mint közelebb menni. Szeretni annyit jelent, hogy menj közelebb. Szeretni a másikat annyit jelent, hogy bátran menj közelebb hozzá. Meg fogod látni, hogy másmilyen, mint ahogy úgy messziről ítéled, még ha melletted él is messziről. Szeretni annyit jelent, hogy közelebb megyek hozzád. Isten is ezt mondja, közeledjetek én hozzám, és én is közeledni fogok hozzád. A félelem távol tart. És amikor közelebb mész valakihez, meglátod, mennyi érték van benne. És menj közelebb ahhoz, amitől félsz. Másnak fogod látni. Félelmeidet a szeretet kiűzi. Közeledjetek én hozzám. Azt mondja Isten, ha megteszem, akkor az fog történni, hogy ilyeneket fedezek föl. Fontos ember vagyok. Porszem, ideig való életem fontos. Rá fogsz jönni Isten közelségébe, hogy pótolhatatlan ember vagy. Hogy egy csodálatos, nagy tervbe betervezett ember vagy. Rá fogsz jönni, hogy fontos ember vagy. Hogy nem vagy felesleges és hiába való. És nem vagy semmi és senki. És nem vagy félredobható és letaposható. Sőt, áldott ember vagy, akit egy családba Isten áldásul adott. Te vagy, akit áldásul adott az Isten otthon. Érted? Nem semmi vagy. Nem senki vagy. Nem félrelökhető vagy. Nem valaki, akin át lehet lépni. Ha Isten kiold a félelmeidből, megérted. Szép vagy. Kincs vagy. Fontos vagy. Isten egyszer leírt üzenete vagy. Pótolhatatlan vagy. Isten szeretete olyan nagy erő, hogy egyszer felülírhat benned is mindent. És kiűzi a félelmeidet, a haragodat, a bosszúvágyat, a megbocsátani nem tudást, a nem akarást és nem szeretést. Szabadság a félelmeimtől. Ahol a félelmet kiűzi Isten szeretete, ott újra van remény, ott újra születik, hogy az életemnek értelme van, és megértem, hogy küldetésem van, feladatom van. Amikor a szeretet kiűzi a félelmet, vele együtt a gyötrelmeimet is elűzi, és felszabadulok Istentől rendelt, örvendező, szép, értelmes, küldetéses életemre. Mert akit a fiú megszabadít, a szabad lesz végre valósággal. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a Golgota keresztjén hoztad ezt a szabadságot minden embernek. Amikor magadra vetted a bűneinket, hogy azok ne terheljenek bennünket. Bocsáss meg, hogy nem akarjuk letenni, hanem inkább visszük, roskadásig. Meg mindent megpróbálunk csinálni vele. Letagadjuk, megszépítjük, másra kenjük, megmagyarázzuk. Csak hogy szabadulni nem tudunk tőlük. Köszönjük, Jézus, hogy a te neved azt jelenti szabadító. Pontosan ezért jöttél. Hogy szabadságunk legyen arra is, hogy ne féljen az életünk. Köszönjük, hogy így tudod kinyitni az életünket, a lelkünket, önmagad és mások felé. Szeretnénk belső emberünkben szabad emberek lenni. Szeretnénk így jól látni téged, és jól látni egymást, átölelni, és meglátni a kincseket, magamban is benne, és áldani együtt a te nevedet mindenért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogy jövő heti gyülekezeti alkalmainkat a nyári menetrendben tartjuk meg. És jelentem, hogy egy gyülekezetünk, egy tagja, szeretett édesanyja halálának 47. évfordulója alkalmával szomorú, de hálás szívvel emlékezik, mint leánya az édesanyára. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. 278. számú dicséretünk 8. utolsó versét majd a magyar himnuszt énekeljük. 278. számú dicséretünk 8. verse. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.